Buda és Pest egy város zivataros századaiból részlet. Smölc Margit a budai vilajet vízi tündére. Kétségtelen, hogy az isteni hatalom keze forralta ezt a forrást, mindenki tudta. Mi mástól lett volna ilyen meleg, és honnan szorult volna belé ennyi gyógyító erő? Ilajda a Tabahéne fürdő minden szegletét ismerte, a történetét is hányszor, de hányszor hallotta már. Hogy ne ismerte volna, hiszen vékony ujjaival számtalanszor törölte vörös márvány padlóját, pókhálózta kupolájának rejtett szegleteit. Hajnalban még az első vendégek érkezése előtt kezdte a takarítást. Összeszedte a fürdőlepedőket. A Duna felett mindig fújó szelek ilyenkorra megszárították, rózsa és jázmin illattal lehelték be őket, és a lány hajtogatás közben minden egyes darabot megszagolt. Nem tudott betelni az illatukkal. Talán a Gülbaba kolostorának kertjében nyíló rózsák illata járta át őket. Az is lehet, hogy a legszentebb szerzetesek, a táncoló dervisek mejdányából szállt ide a füstölők felhője és a rózsavíz párája. Ilajdának nem számított. Igyekezett, mert reggelente csak férfiak látogatták a fürdőt, és mire megérkeztek, neki már a konyhán kellett segítenie. Nem kerülhetett a szemük elő. Fázil baba, a ház ura, szerette a rendet. A budaiak, pestiek nem tartottak igényt a szépen hajtogatott illatos fürdőlepedőkre. Ők a sajátjukat hozták falatnyi kötényükkel együtt, amellyel férfiasságukat takarták, míg a vízbe ereszkedtek. A távolról, a budai vilajet határain túlról érkező vendégek nem bajlódtak ilyesmivel. Ők inkább lepedőnként leszámolták Fázil baba kezébe az egy akcsét. A fázósabbak pedig újabb egy akcsét a gyapjú takaróért. Ilajda egészen kicsi kora óta tudta, hogy Fázil baba, akit a házban mindenki csak bűjük babának, vagyis nagypapának szólított, akkor volt elégedett, ha estére az övén lógó erszényét legalább 50 akcse húzta lefelé. Vagy inkább 100. Ilajda, tündérem, gurítsatok elő 2 hordót, kongott bűjük baba hangja a fürdő üres folyosóján. Ilajda nem örült a váratlan feladatnak. Egyrészt, mert a hordót csak akkor hozatta elő az öreg, ha valaki meghalt. Másrészt pedig azért sem, mert ma sietnie kellett volna. Hogy Allak, a meghallgató, a mindentudó kit szólított el, az előbb-utóbb kiderül. A forró vízért valószínűleg délelőtt érkeznek majd a gyászoló család szolgái, hogy lemossák vele a halott szállító sarogját. Szent Mihály lova, így mondják az üngürüszök, vagyis a magyarok, és nem véletlen, hogy éppen innen viszik a tisztításához a vizet. Bűjük babának igaza van, ez a legszentebb víz egész Budán. Akárki jön is a hordókért, Ilajda hamarosan megtudja, ki halt meg, ezért nem is foglalkoztatta különösebben. Sokkal fontosabb volt számára, hogy holnap 40-ezni indulnak. Bűjük baba ezt a napot jelölte ki, hogy házanépének valamennyi nő tagja, és idén első alkalommal közéjük tartozott Ilajda is megtisztulhasson. A 40-ezés pedig minden évben sok feladatot és rengeteg előkészületet igényelt. Ilyenkor egy egész napig asszonyok, lányok nélkül árválkodott a ház. Hogy pedig a ház urai és szolgái ne maradjanak éhen, és a látogatók se szenvedjenek hiány semmiben, már hetekkel korábban elkezdődött a sürgésforgás. Ilajda több szappant, rózsaolajat és törölközőt készített elő. A konyhára több tűzifát hordtak be, és édes süteményekkel töltötték fel a fényes résztálakat. 40-ezni mehet végre, lassan igazi nő lesz, és férjhez adják. Vajon kihez? Ilajda nem sok férfit ismert, ezért is várta annyira a holnapot, amikor Rümeysa nene vezetésével mindenki indulnak. Bűjük baba mindkét felesége, Zeynep és Elif mama is velük tart, és lányaik, akik közül kétségtelenül az özvegyen maradt Rümeysa nene a leghangosabb. Defne, Menire, Ebrár és persze még Ilajda sem ment férjhez, ezért náluk a 40-ezésnek egészen más a tétje, mint a többieknél. Ilajdának szaporán járt a keze, a fürdő termeiben csak haloványvilágosságot adott a budai hegyek mögött ráérősen felkelő nap. Egy-egy mécses fénye igyekezett áttörni a forrásvíz gomolygó páráján ülő sötétséget. Ilajda megpróbálta elképzelni, milyen férfi veszi majd magához, hogy hogyan szólítja majd, de egyszerűen semmi más nem jutott eszébe, mint egy gomb. Egy fényes, csavart mintájú ezüst gomb. Talán Bűjük baba valamelyik látogatójának turbánján láthatta, vagy az egyik vendég köntösén, ki tudja. Na hiszen egy gomb. Elhatározta, hogy elmeséli majd Daphne-nek és Menirének, hogy csak egy gomb, egyetlen gomb jutott eszébe, amikor jövendőbeliét elképzelte. Biztos volt benne, hogy a lányok nagyon jól szórakoznak majd ezen. A negyvenezés, vagyis a 40-szeri megmártózás a városon kívül eső, lőpormalom melletti forrásban az asszonyoknak a házas élet könnyebbségét ígérte, de a hajadonoknak egészen mást, szerencsés férjhez menetelt. Márta! Kiáltott valaki messzebbről, és Ilajda önkéntelenül is arra fordította a fejét. A szőlőskertek felé vezető útnál, a borkereskedő háza előtt azt a férfit pillantotta meg, aki tegnap véletlenül Sárának szólította. A fiatalember nem egyedül átcsorgott, hanem egy másik magyarral együtt. Mit akarhatnak az üngürűszök, tanakodott Ilajda, amikor látta, hogy a két férfi összesúg. Körülkémlelt, hogy kinek kiálthattak, de úgy tűnt, senki más nem kapta fel a fejét a név hallatán. Megigazította az arca előtt a fájtnat. Ferenc szettje, hosszú posztókabátja, mintha egy kicsit gyűrött lenne. Se baj, a fürdőben úgyis lekerül majd róla. Bármilyen vékony anyagból is szőtték, mire a fürdőhöz érnek, melege lesz benne. A kosarat a csípőjére támasztotta, hogy könnyebb legyen cipelni. Hosszú gyaloglás vár ma rájuk. Ilajda, indulunk, noszogatta Rüme és a nene, majd a lány elmélázott. Sára, Márta? Miért rezgetik meg ezek a nevek? Sára, Márta, kik ezek? Nem tudott rájönni. Mindegy, talán nem is olyan fontos, csitítgatta önmagát, de hiába. Lelkében hullámokat vert a két név. Sára, Márta. És ha mindez még nem lett volna elég, Ilajda észrevette, hogy a két fiatalember követi őket. Az ova kapunál tűnt fel neki, hogy a két férfi éppen arra tart, amerre ők. Biztos valamelyik műhelybe igyekeznek, gondolta magában. De elhagyták a fazekasok, az üstösök, a tímárok, a papucskészítők utcáját is, és a két férfi még mindig éppen arra ment, amerre ők. Egy kőhajításnyi távolságra lemaradva követték a 40-ezni tartó asszonytársaságot. Bármit is akarnak, ennyi ember között nem eshet bántódásom, rendezte el magában a lány. De egy valami nem hagyta nyugodni. Sára, Márta, Sára, miért kaval bensőjében vihart ez a két név? Már a kakaskapu közelében jártak, elhagyták a jégvermeket és a janicsár kaszárnyákat is. A nap mind magasabbra emelkedett az égen, a városban is egyre többen jártak. Daphne, Menire és Ebrár nevetgélve haladtak Ilajda előtt. Vajon ők miért nem cipelnek semmit, tűnődött a lány. Mindegy. Az utca árnyékos oldalára húzódott, hogy ne tűzzön a fejére a nap, és azon igyekezett, hogy lépést tartson a többiekkel. A kosár miatt azonban lassan haladt, és amikor egy kecskenyájat tereltek át az úton, közvetlenül előttük, elszakadt a 40-ező asszonyoktól, lányoktól. Amíg várt, hogy a nyomukba érhessen, ismét meghallotta az előbbi férfi hangot. Márta! Márta! Nem akarta, mégis arra fordult. A szeme találkozott a két fiatalemberével, de közben szabaddá vált az út előtte, és tovább sietett. Szíve riadtan kalapált, arca kipirult. Nem lesz ez így jó. Rüme és a nene a menet élén haladt. Erre a jeles napra ibolyaszín feredtséjébe bújt, amelynek a hátán már most átütött az izzadság. Széles gesztusokkal magyarázott Zeynep mamának a főzésről, a mosásról és más efféle női dolgokról. Ilajda melléjük lépett. Az sem jó, ha tocsog a mézben az a tészta, magyarázta Rüme is a nene. Hát én nem bánom, ha tocsog, úgy legalább puha. Ezzel a kevés fogammal is el tudom rágni. Nem is rágok én már, csak ömbölygetem a számban a falatot, kesergett Zeynep mama, majd sóhajtott egyet, és mint aki minden evilági élvezetről lemond, legyintett is ráncos kezével. Ilajda itt látta az idejét, hogy megszólaljon. Ki az a Márta? Szegezte a kérdést Rüme és a nénének. Hirtelen csend támadt körülöttük, ami rendkívül ritka vendég a budai utcákon. Valójában nem is lett teljes a csend, csak a leheleteket szegte meg valami oda nem illő borzongás. Baljóslatú, szájszagú, pogány nélkül rettenet. A lány nem is tudta, mire vélni. Mondtam én, nézett szemrehányóan Zeynep mama Rümeysára, de aztán semmi egyebet nem szólt, csak csóválta a fejét. Rüme és a nene hallgatott, majd válasz helyett csak annyit kérdezett. Honnan veszed ezt a nevet? Ilajda majdnem belefogott, hogy elmesélje, hogy két fiatalember most is a nyomukban van, és neki úgy tűnik, őt szólongatják Márta néven, de végül ki tudja, miféle sugallatra csendben maradt. Egy rózsaliget mellett haladtak, mélyen beszippantotta a virágillatot. Tegnap hallottam, mondta végül. Azt hittem, ismerünk Mártát. Már hogy ismernénk, csattant föl Rümeis a nene. Hát hány üngürüszt ismersz? Az nem a mi dolgunk. Bőjük baba bajlódik velük. Tudod, hogy mind büdösek, mégis fenemót fent hordják az orrukat. Márta? Nem ismerek Mártát. Miért kéne ismernem? Ilajdának maga sem tudta miért, valahogy visszásan csengett ez a sok tiltakozás. Elég lett volna egy nem. Nem? A müezzin déli imádságra hívó bársonyos dalát már nem a Tabahéne fürdőre árnyékot vető minaretből, hanem a városkapu mellett magaskodó kék kupolás toronyból hallották. A fejükre egyre jobban tűzött a nap. Az ebrár piros ajkai feletti kávészínű pelyheken izzadság gyöngyözött, az arcát takaró fátyol minden lélegzetvételnél a szájára tapadt. Zeynep mama fújtatott. Rümeis a nene nógatta az egyre fáradtabb társaságot.